Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 119. Zsoltár első versének éneklésével, amelyik így kezdődik. Az új emberek nyilván boldogok. Az új emberek nyilván boldogok, kik igazságos járnak életükben, Isten törvényére vagyongodjuk, és a szerint az Isten szívük szerint keresik. A gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a 338. dicséretünk éneklésével. Az első három verset énekeljük. Először a két verset, az első kettőt, majd a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára. Ezután énekeljük a harmadik verset. Az ének így kezdődik. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Kedves gyermekek, álljatok fel, és mondjuk el az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Isten áldja meg benneteket a gyermekórának. Éppen elmennek a gyermekek a gyermekórára, úgyhogy ők is becsatlakozhatnak. Az megkezdett énekünk harmadik versét énekeljük. Tisztogass bár bajjal olykor engemet. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmet te szented szenvedésemet. Már ettes tevé Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ami írva található. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 16. részében, a 17. verstől a fejezet végéig tartó ige szakaszban. A megnevezett szent helyen a Római Levél 16. fejezetének 17. és azt követő verseiben így szól hozzánk Isten igéje. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el, mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak. És nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanok szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok legyetek a rosszban. És a békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lúcius, Jázon és Josipáter, az én rokonaim. Köszöntelek titeket az Úrban, én, Tercius, aki a levelet írtam. Köszönt titeket Gájus, aki nekem is az egész gyülekezetnek gazdája. Köszönt titeket Erasztus, a városnak kincstartója, és Quartus, az atyafi. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájan ti veletek. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősíthet, az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a proféta írások által, az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget, minden pogányoknak tudomására adatván, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által legyen dicsőség mind örökké. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Pál apostolnak adott intéseket most meghallhatjuk, szívünkre vehetjük, és szív szerint megtarthatjuk. Kérünk, hogy segítsd az itt az igének hallgatását, miközben odafigyelünk ott a beszédedre, adj egy lelki hallást, egy belső lelki figyelmet, érdeklődést, hogy egész valunk belefeszüljön abba, hogy mit mondasz, Urunk, mi lehet a te üzeneted, ami számunkra ezen a mostani szép vasárnapon, amikor egybegyűltünk a te neved dicséretére és magasztalására ezen a gyülekezeti helyen. Köszönjük, Urunk, hogy megőriztél bennünket, a mi családjainkat, szeretteinket hosszú úton vagy a kórházi tartózkodás után. Köszönjük, hogyha gyógyulást adtál, köszönjük a sikeres operációt, köszönjük, hogy minden erőtelenségünkkel te előtted lehetünk. Köszönjük azokat a kezeket, amik segítettek rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy az életünk külső körülményeit irányítod, megtartod és igazgatod. Köszönjük, hogy van nekünk a családon kívül egy nagyobb közösségünk is, ez pedig a lelki közösség, amiben beletartozunk itt a Vekerlei gyülekezet, a reformátusok egysége. Köszönjük, hogy van egy még nagyobb egység, amiben beletartozhatunk. Ez a mi szeretett hazánk és a mi népünk, és köszönjük, hogy ennek is megtartója voltál. A történelem viharaiban sok-sok veszteség és baj ért bennünket, de mégis ezeken átvezettél bennünket. Köszönjük, hogy a benned bízóknak meghallgattad az imádságát. Köszönjük, hogy akinek ott van a szívében a haza iránti szeretet, azoknak is az imádságát meghallgatod, amikor azt kérjük, hogy ez a nép hadd tudjon jobban odafordulni te hozzád. Hiszen te vagy egyedül a népeknek a megtartója, felemelője. Így könyörünk a mi magyar népünkért, hogy az evangélium eljuthasson a legmagasabb és legalacsonyabb körökbe, minden réteghez ebben az országban. Köszönjük, hogy vannak olyan emlékezések, amik jelentősek, hogy egy ilyen történelmi emlékezésben vagyunk az egész napon, amikor visszaemlékezünk arra, hogy 60 évvel ezelőtt mennyi támadás és gonoszság érte a mi hazánkat, és köszönjük, hogy adtál embereket, akik áldozatokat hoztak, és megmutatták a haza iránti szeretetet, úgyhogy valósággal tudtak áldozatot hozni. Köszönjük, Urunk, akik ezeket túlélték, és köszönjük, hogy megmaradt bennünk olyan sok emlék, sok szomorú, gyászos emlék, de az is, hogy van nekünk hazánk, amit szerethetünk, és a te kezedbe helyezhetünk. Köszönjük, Urunk, most nagyon, hogy saját anyanyelvünkön hallgathatjuk az igét. Saját anyanyelvünkön tanulhatnak a gyermekek az iskolában. A saját anyanyelvünkön olvashatjuk a Bibliát, és így szólsz hozzánk, hogy még jobban megértsük a te beszédedet. Köszönjük, Urunk, azt, hogy most is úgy szólsz hozzánk, hogy érthető az, ami számunkra. És a te lelkeddel még érthetőbbé teszed, hogy ne csak szavak legyenek, hanem azoknak a lelki üzenetét is megértsük. Te látod, Urunk, hogy milyen lelki gondokkal küszködünk, hogy mit hoztunk magunkkal, mit hagytunk magunk mögött, és milyen gondok terhelnek most is, amikor itt ülünk a templompadban. Minden gondunkat szeretnénk rád vetni, és tudjuk, hogy te gondot viselsz rólunk. Hadd, Urunk, azért, hogy ez alatt az Isten tisztelet alatt még jobban megértsük a te beszédedet, és még közelebb kerüljünk hozzád. Hallgass meg imádságunkat, édes atyánk, a Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 170. dicséretünket. A 170. dicséretünk éneklésével készülünk az ige hallgatására. Jöv el, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet, és szent munkájukban vélek közölt kegyelmeidet, hogy szívük egyenesen az Úrra függesztessen. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom, és az ő szent lelkének segítségű hívásából hirdetem Isten akaratát a római levél 16. részének a 25. verse alapján. A megnevezett szent helyen a római levél 16. részének 25. versében így szól az ige. Isten titeket megerősíthet az én evangélium és a Jézus Krisztus hirdetése szerint. Isten titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint. Kedves testvérek, hát pont erre van nekünk is szükségünk, hogy Isten bennünket megerősítsen, és ez a megerősítés az evangélium szerint történik, és a Jézus Krisztus hirdetése alapján. Ezt a megerősítő kegyelmet élte át Pál apostol egész életében, aki egy törékeny ember lehetett, beteges is volt, meg is vetették a betegsége miatt. Máshol viszont, amikor a betegség miatt nem tudott tovább menni, akkor olyan gondosan ápolták a galácia beliek. Hogy milyen betegsége volt, pontosan nem tudjuk, de nagyon sok erőtelenséget hordozott. És ezért, amikor ezt mondja, hogy Isten titeket, az én Istenem titeket megerősíthet az én evangélium szerint, akkor ez egy valódi megtapasztalás volt az életében. Én vagyok az az ember, aki erőtelen voltam, de Isten megerősített. Aki az Isten erejét átéltem, és elmondhatom, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Úgyhogy ez a központi gondolat ebből a részből, ami elég szerteágazó rész, és sok gondolatot tartalmaz, de gondolom ez egy olyan vezérfonal, ami végighúzódhat, miközben ezeket a dolgokat próbálom sorba venni. Tudni, hogy Pál apostol Isten erejét megtapasztalta, amikor az úti beszámolójában megemlíti, hogy igen, azért tudtam annyit utazni, azért tudtam már bejárni egész Kis-Ázsiát, azért tudtam elmenni egészen Görögországig, és óriási távolságokat megtenni, gyalog, legtöbbet, aztán lóháton talán, hajón, mert Isten megerősített. Így, mint egy úti beszámolót mond, tegnap előtt olvastuk az ő úti beszámolóját, ahol elmondja azt, hogy merre járt. Nem olyan beszámoló ez, mint amikor a gyerekeket megkérdem az iskolába szeptemberben, na, hol jártatok nyáron? És akkor elmondják, hogy Spanyolországban, Görögországban, meg az Adrián voltunk. Tehát legkülönbözőbb beszámolók ezek. Pál apostol szintén nagyon sok dologról be tud számolni, de ezek nem pihenések voltak, hanem kemény munka napok voltak, amiket ott eltöltött ezeken a helyeken, és hogy Isten adott őnek erőt, hogy eljusson a legkülönbözőbb helyekre. Jeruzsálemtől egészen Illíriáig. Azt olvastuk tegnap előtt, hogy Pál azt mondja, Jeruzsálemtől egész Illíriáig betöltöttem az evangéliumot, vagyis mindenhol hirdettem az ígét Isten erejével. Jeruzsálemből indult, Illíria pedig Magyarország déli része volt. A mostani Magyarország déli része, illetve a Trianon előtti Magyarország déli része, Horvátországnak a északi része Illírium, vagy pontosabban. Illírium Pannóniának volt a legészakibb része. És egész odáig eljutott Pál apostol. És ott hirdette az igét. Délvidéken van egy község, a László falva, azt mondja a falunak a hagyománya, hogy ott prédikált Pál apostol. Tehát Isten erőt adott neki, hogy ezeket a hosszú utakat megtegye. Azután Isten adja neki a gondolatokat, hogy tervezgessen. Tervezgeti, hogy majd csak egyszer eljut Rómába is. Az ő szívében ott volt a vágyodás, hogy bár én is eljutnék ma egyszer Rómába, ott is szeretném hirdetni az evangéliumot, és leírja itt ezekben a részekben, hogy mennyire vágyakozik Rómába menni, de most még mindig nem mehet Rómába, mert más dolga van. Még vissza kell menni Jeruzsálembe, de utána majd elmegyek Rómába, hozzátok. Ugye a Róma beliekhez írja a levelet. És azt mondja, vágyakozom hozzátok, de még nem mehetek el, más feladatom van, amit el kell végeznem. Az adományokat kell elvinnem mostan Jeruzsálembe, amit összegyűjtöttek a szegény jeruzsálemi gyülekezetnek. Utána pedig megyek én majd Rómába, hogyha Isten segít. De messze is tud tervezni Pál apostol, Isten megsegítő kegyelmében bízva. Tudjuk, azt mondja, hogy amikor majd Rómába elmegyek, akkor tovább is akarok menni, el akarok jutni Hispániába. A 15. fejezetnek a 28. versében ezt olvassuk, hogy elvégeztem magamban, hogy miután nálatok leszek, és köztetek átmegyek, még Hispániába is eljutok, hogy ott is hirdessem az evangéliumot. Mert Isten meg fog engem erősíteni ezekben a dolgokban. Most azonban még nem mehetek hozzátok, majd csak egy idő múlva. Így hát levelet írok. És megírta a római levelet. Ebben is Isten segítségét tapasztalta meg, mert feltehetőleg a szembetegsége miatt nehézséget okozott neki a levélírás. Azt olvassuk, hogy az aláírásokat mindig saját kezüleg a levél végére helyezte, mondván, hogy nézzétek meg, ilyen betűkkel írok, így írok, és nagy betűkkel írok. A nagy betűkkel írt, mert elképzelt, hogy a szem betegsége miatt az írással nehézsége volt, és csak szignálta a levelét, ezt a levelet legalábbis, mert volt egy írnoka. Az írnoka végén, hogy oda is helyezi azt, hogy én is köszöntelek titeket. Mint ahogy talán hallottuk is a felolvasásnál, amikor ezt olvastam, vagy ezt olvastuk, hogy köszönt titeket Tercius, én köszöntelek titeket az Úrban, én Tercius, aki a levelet írtam. Pál apostol levele, de írnok írja, Pál apostol pedig szignálja. Tehát ebben az erőtelenségben írja ezt a levelet, de ugyanakkor megírja a levelet, mert most nem tudok menni, helyette egy levéllel szeretnék megkeresni benneteket. És mivel a Fébé nevű nőtestvér éppen Rómába készül, feltehetőleg ő neki adját ezt a levelet, hogy vidd el, és add át a római gyülekezetnek. És ezután elkezdi felsorolni azt, hogy kiket köszönt a római gyülekezetben. Ha ezt az összes nevet elolvastuk volna, ez a 17. vers előtti rész, tehát a fejezetnek az első fele, akkor láthatjuk, hogy rengeteg ismerőse volt neki Rómában. Amikor elkezdtem készülni, mondom, hogy még nem volt Rómában, akkor honnan tudja, hogy kik ezek az emberek? És összeszámoltam, 26 embert említ, 26 szemét említ meg a római gyülekezetben, akiket üdvözöl, és egyiknek ezt a megjegyzést fűzi a üdvözletéhez, másiknak meg egy másik megjegyzést, tehát nagyon jól ismeri az életüket. És akkor rájöttem arra, hogy ezt a 26 embert nem Rómából ismeri, hiszen ő még nem járt Rómában, hanem ezt a 26 embert a korábbi élete során ismerte meg Kis-Ázsiában, Szíriában, Cilíciában, Görögországban. És ezek az emberek a vele való ismerettség után elmentek Rómába. Nagyon érdekes, hogy ilyen nagy mozgás volt ott, óriási távolságok ellenére, hogy a fővárosba úgy látszik, hogy óriási távolságokból is mentek emberek, és ott le is telepedtek. Így az üdvözlések során üdvözli például Akvilát és Priscillát. És kiderül, hogy Akvila és Priscilla régi ismerőse volt, amikor Korintusban találkozott velük a Apcsel 18 alapján, és együtt dolgoztak, munkatársak voltak. Most ő Korintusban van Pál apostol, onnan írja a levelet, de Akvila és Priscillát Rómában üdvözli. Tehát ez a házas pár, de miután összeismerkedtek és együtt dolgoztak 2,5 évig Korintusban, visszamentek Rómába. Pál apostol pedig üdvözli őket. Mennyi személyes kapcsolat fűzte őket össze, és mennyi közös élményük volt. A közös munka, mert Akvila és Priscilla mind a kettő sátorponyva készítő volt. És Pál apostolnak is ez volt a foglalkozása, sátorponyva készítő volt. Kérdezhetne valaki, hogy nem, rabbi volt. De igen, rabbi volt, de a rabbiknak el kellett végezni valamilyen iskolát, és csak úgy végezhették a rabbinátust. Volt közöttük Schuster, volt Molnár, Pál apostol pedig sátorponyva készítő volt. Így együtt tudott dolgozni Akvilával és Priscillával. Most üdvözli őket, mert már Rómában vannak. Csak zárójelben mondom, ismét Rómában vannak. Tudnélik, amikor először találkozott Pállal ez a házaspár, akkor Rómából jöttek, tehát korábban is voltak Rómában, 48-ig, Krisztus után 48-ig. Akkor azonban, és ez egy történelmi adat, ami a újszövetség hitelességét még jobban erősíti. 48-ban a Claudius császár kiadott egy parancsot, hogy minden zsidónak el kell hagyni Rómát. És akkor amiatt kellett ennek a zsidó származású házaspárnak, már keresztjén, de zsidó származású házaspárnak eljönni Rómából. És így találkozhatott Pál apostollal ez a házaspár. Isten megsegítette őket ezen az úton és a közös munkálkodásban. Aztán azt látjuk, hogy uralomváltás következik, vagy uralkodóváltás. A Claudius császárban nem császár többet, Néró 54-től elkezdi az uralkodást, és úgy látszik, hogy ő lojálisabb volt a zsidósággal szembe kezdetben, és visszamehettek a zsidók Rómába, így Aquila és Priscilla visszament Rómába. És folytatták azt a munkát, amit azelőtt is végeztek. Tudnélik, azt olvasok Aquila és Prisciláról, hogy az ő házuknál gyülekezet volt. Tehát ez a házaspár, még mielőtt kiűzték volna őket Rómából, akkor is már a házuknál házi istentiszteleteket tartottak. Egy gyülekező hely volt, ahol a hívők együtt lehettek és imádkozhattak, és megbeszélhették a szent iratokat, és a közösséget ápolták és tartották egymással. A Korintusban szintén az ő házuknál lehetett gyülekezeti alkalmakat tartani. Mondhatom, hogy házi istentiszteleteket, tehát mi is ismerjük a házi istentiszteleteket, a mi gyülekezetünkben is szoktak lenni házi istentiszteletek a téli időszakban, amikor egy-egy testvér meghívja a többit, hogy együtt olvassuk az igét az ő otthonában. És mennyi áldást ad Isten ezeken az alkalmakon. És most Pál apostol köszönti őket, és a házuknál levő gyülekezetet. Láthatjuk azt, hogy uralkodók jönnek, uralkodók mennek, a nagyoknál nagy változások vannak, de a gyülekezet az van, él, és virul, és erősödik, és a Krisztus gyülekezete megmarad. Hát látjuk a Római Birodalomban, hogy mennyi változás volt ott az első 300 évben uralkodók között. A gyülekezet meg élt, és növekedett, és erősödött, és a kereszténység egyre nagyobb lett. Úgy van ez, testvérek, hogy hatalmasságok jönnek, hatalmasságok mennek ebben a világban, de a Krisztus gyülekezet az megmarad. És mi ennek a megmaradó gyülekezetnek lehetünk a tagjai. És aztán a többi nevet is úgy vehetjük, csak hogy néhányat bemutatok. Azt mondja itt az 5. versben, az üdvözlések között, hogy köszöntsétek a gyülekezetet, ami a Aquila és Priscilla házában van, és köszöntsétek ott az én szerelmetes Epenétuszomat. Epenétusz. Akiről azt mondja, Epenétuszról egyrészt nagyon szereti őt, másrészt pedig azt mondja, hogy aki az Akája zsengéje a Krisztusban. Itt mindennek és mindenkinek megvan a története. Epenétusznak az a története, hogy ő az Akájának, Ázsiának a zsengéje volt. És azt mondják itt az írásmagyarázók, hogy azt jelenti, hogy ő volt az első, aki Ázsiába megtért. A zsenge az a legelső, az még a legfrissebb, az nagyon új dolog történik, az a zsenge. És akkor azt mondja, hogy ez a Epenétus, ő volt a legelső, aki megtért Ázsiában. Melyiket Pál apostol hány helyen munkálkodott, forgolódott. Úgy látszik, a legelső misszió útja alapján, alkalmával, amikor legelőször hirdette az ígéret, legelőször valaki megtért, és azt mondja, hogy én a Krisztust elfogadom, megváltomnak. Ez, mondhatom, egy gátszakadás, mert sokszor, ha valaki megtér, akkor utána jön a többi. Ez egy olyan óriási dolog, hogy valaki föl kell, hogy álljon, és utána több is föl fog állni. Hogy valaki bátran kezébe meri venni a Krisztus zászlaját, akkor a többi is kezébe fogja venni a Krisztus zászlaját. Hogy az első, aki megtért, az Akája zsengéje. Na és most éppen Rómában van, és őt is üdvözli. Tehát ennek mindnek megvan a története, és mind az, ennek az előjele alatt lehet, hogy Isten megerősített bennünket a Krisztus Jézus evangéliuma szerint. A Krisztus evangéliuma erősítette meg ezt a Epenétuszt is, aki az Ázsia első megtértje, feltétlenül pogány keresztjén volt. Azután üdvözli a rokonait. És ez egy új adat Pál apostollal kapcsolatban. Voltak neki rokonai. Mert Pál apostolról már sokat tudunk. Tudjuk az ő neveltetését, hogy Tarzuszban nőtt fel. Tudjuk, hogy az apja már római állampolgárságot szerzett. Tudjuk az ifjúságát, hogy hol nőtt, ki volt a tanára, hol növekedett fel, ki volt az ő tanára, a Gamáliel. Meg mindent tudunk róla, amit leírtak eddig, de most azt olvassuk, hogy rokonai is voltak. És a rokonai pedig ott éltek Rómában, és üdvözli őket, amikor azt mondja, itt a rokonaival kapcsolatban, hogy a 7. versben, 16.7-ben köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat. Úgy látszik, hogy a családban Istennek tetszett, hogy másokat is elhívjon. Mert ilyen előfordul, sőt, nagyon gyakran előfordul, hogy a családban nem csak egy ember követi az Úr Jézust, hanem többen is követik az Úr Jézust. Az egyik megérti, aztán a másik is megérti. Egyik jó példát mutat a másiknak, és Isten mind a kettőt elhívja. Ezek szerint Pál apostol családjában nem csak ő volt hívő, hanem az ő rokonai is, a Andronikusz és a Júnia is. Azonban itt még két dolgot feljegyez ezekkel kapcsolatban. Hogy az ő rokonairól azt mondja, hogy akik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban. És ez egy nagyon fontos adat. Előbb tértek meg, mint én. Mert a Pál apostol megtérését tudjuk, hogy tudjuk datálni, és hogy mikor lehetett, és azt gondolnák, hogy most betört az evangélium a családba Pál megtérése által, de hogy is, már előtte ott volt az evangélium. És hogyha Pál apostol lelki fejlődését nézzük, tudjuk azt a damaszkuszi utat, meg az előtte levő dolgokat, ezt hozzá kell tenni, hogy már voltak rokonai, akik beszélhettek neki az Úr Jézusról. Tehát úgy lehetett, hogy a családi találkozókon volt két ember, na ezek a hívők. Ezek, akik Jézusban hisznek. Akik elfogadták, hogy Jézus a Messiás. A Saulus pedig, ez volt a régi neve, ő ellenkezett, mindvégig ellenkezett. Én pedig nem akarom elfogadni őt, hogy legyen, én nekem a megváltom. Tehát akik előbb lettek hívők, hívőkké. Ez nagyon érdekes, egy család történetben, hogy jutott be az evangélium a családban. Ki volt az első? Volt Akája zsengéje, ugye? És egy családban is lehet az evangélium zsengéje valaki, ahol először valaki, akinek megragadta Isten a szívét, átjárta az evangélium, Isten megerősítette őt az én evangéliumom szerint, ahogy Pál apostol mondja. Honnan is tudjuk, hogy voltak neki rokonai különben, a Biblia olvasó emberek bizonyára talán mondanák is, hogy ki az. Tegnap egy bibliaiskolán tartottam előadásokat, és ott biztosan jelentkeztek volna, hogy más rokona is volt Pál apostolnak, tudjuk nagyon jól a Bibliából. És valóban tudhatjuk is, hogy az apostolok cselekedete 23.16-ban azt olvassuk, hogy amikor őt meg akarják ölni, orvul, Pál apostol fogságában, amikor ezután, a történet után pár évvel Pált elfogják, és meg akarják ölni, orvul, titokban, 40-en összeszövetkeznek, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik a Pál apostolt, és Pál apostol római fogságban van, mindezt nem tudja, de az ezredesnél jelentkezik egy fiatalember. Én vagyok a Pál apostol nőtestvérének a fia. És ezt a titkot tudtam meg, és az ezredes félrevonja, és ott a sarokban beszélget vele a halkan, senkinek meg nem mond, amiről most engem értesítettél, amikor az ifjú elmondta azt, hogy 40-en esküvel kötelezték magukat, hogy megölik a Pál apostolt, és most azt kérik tőled, hogy vezesd őt Cézáreába, és útközben fognak rátok törni. És ezredes megkapja a hírt, és egy óriási nagy sereggel védelmezi Pál apostolt, és úgy mennek Cézáreába. Úgyhogy a 40 ember, nem tudjuk, hogy meddig koplalt, de hát nyilvánvaló, hogy nem tudták a fogadalmukat beteljesíteni. Tehát volt egy nőtestvére, és volt egy unoka öccse is, akik szintén hitre jutottak. Tehát úgy látom, hogy Pál apostol családjába megérkezett a jó hír, a jó üzenet, a Jézus Krisztus evangéliuma, mert itt két rokonról olvasunk a római levélben, más pedig olvassuk az ő nővérét, meg az ő unokaöcsét, akik expodálják magukat, akik odaállnak, ez bátorság kellett, hogy valaki az evangélium ügye mellett, az evangélium bajnoka mellett kiálljon, és föllépjen az érdekében. Tehát itt láthatjuk, hogy sok ismerőse volt ő neki Rómában, akiket üdvözöl. Sok érdekességet találunk ebben a levélben, és most, hogy ezt én elolvastam, és hogy végig gondoltam, akkor úgy véltem, hogy jó lett volna ezzel kezdeni a római levelet, mert tehát tudjuk azt a 25 szereplőt, akit felsorol, és ezeknek írta a levelet, hogy ezek milyen füllel hallgatták Pál apostolnak a szavait. De különben ennél sokkal többen lehettek ott a római gyülekezetben, akik még akkor nem katakombákban éltek, hanem, mint látjuk, házi Isten tiszteleteken vettek részt. Nos, ennek a gyülekezetnek, ahol legalább 26 tagot föl tud sorolni, Pál apostol három dolgot, három tanácsot ad. Különben, ahol 26 ember van, aki az evangélium ember, az meg egész jó kis gyülekezet. Akik ott Rómában 26-an mindent vállalnak a Krisztusért. Anyagi áldozatokat is hoznak, lelki áldozatokat és mindent. Így hát meg is értik, amiket mond nekik Pál apostol. A mai igényből, amit felolvastam, az első, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, azoktól hajoljatok el. Tehát az első. Ezek szerint nem csak arra kell vigyázni, hogy van támadás, ami kintről éri a gyülekezetet, mert a Krisztus gyülekezetét mindig kintről is éri a támadás. Ez meg természetes is, mondja is az ének, a világ fejedelme feltámad ellene. Hanem ezek szerint Pál apostol számol azzal, hogy a gyülekezeten belül is lehetnek olyan támadások, amik a gyülekezetnek a belső egységét széthasítanák. Tudilik, és embereket megbotránkoztat, és szakadásokat okoznak. Az, hogy szakadásokat okoznak, a szakadás az, amikor darabokra szétszed valaki valamit, szétszakít valamit, egy egységeset, vagy mint egy szép köntöst, valaki széttép 3-4-5 részre. És azt mondja Pál apostol, vigyázzatok azokra, akik ilyen köntös szaggatók, hogy nehogy a gyülekezetben valamilyen hasadás legyen, a hasadás mögött pedig a diabolosz szó van, a diaballein hasítani, szétdobni. Az ördögnek a neve az, hogy diabolosz. Tehát ezekre vigyázzatok, mert a tudomány körül nem szabad, hogy hasadást támadjon a gyülekezetben. Nagyon raffinált ez a helyzet ott a római gyülekezetben. Tudnélik, a hasadásokat kétféleképpen lehet okozni. Vagy úgy lehet okozni a hasadást, hogy durván. Egy egységet megbontani lehet úgy, hogy durván, egészen durva kezekkel belenyúlni valamibe, erőszakot alkalmazni. A sátánnak ez is egy módszere, hogy a gyülekezetet erőszakosan szét akarja szakítani. Azonban van egy másfajta módszer is, ami sokkal rafináltabb. Ez pedig egy olyan módszer, amikor nem mutatja ki valaki azt, hogy mi van igazából a szívében, hanem ehelyett nyájas beszédekkel és hízelkedésekkel csalják meg, csapják be az embereket. Tudnék, Pál apostol azt mondja a mai igénkben, hogy az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak igazából nem szolgálnak, hanem csak a hasuknak, és most jön, figyeljük, nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak a szívét. És mi ezt azért tapasztaltuk az életben, hogy ha valaki kárt akar okozni, és nem sikerül elintézni erővel, akkor egy ilyen mézes, mázos formát öltve ugyanazt el akarja hitetni, be akarja csapni az embereket. És ezért mondja, hogy ne legyetek már ilyen ártatlanok, hanem vegyétek észre, hogy mi van a háttérben. Nagyon nagy csalódásokat okozott nekem is már az életben, hogy egész jó kinézetű férfiak vagy nők, akiktől csak jót vártunk volna, egyszer csak megmutatták az igazi mi voltukat, és kiderült, hogy a kedves, megnyerő arc mögött milyen lelkület lakozik. És Pál apostol erről beszél, hogy itt vigyázni kell, mert a háttérben lehet, hogy nagyon szimpatikus és kedves az ember, de a háttérben a szándékok azok arra irányulnak, hogy szakadásokat okozzanak a gyülekezetben, és megcsalják az ártatlanoknak a szívét. És ez annyira messze vezethet ez a raffináltság, hogy az ördög, aki a hazugság atya, még az igazság bajnokának is föltüntetheti magát, és a hívők esetleg gyengeségeit vagy hiányosságait előkapja és lobogtatja, hogy ilyenek vagytok, és a hátsó szándék az, hogy az ő hamisságát széthintse a gyülekezetben. Pál apostol sokat szenvedhetett emiatt, de bölcs ember volt, és azt mondta, hogy nehogy elkezdjetek ti is hasonló eszközökkel harcolni, hanem azt mondta, hogy hajoljatok el tőlük. De egy olyan kedves, finom kifejezés, hogy nem kell nektek itt hegyibe menni, aztán harcolni. Bízzátok az Úrra, és egyszerűen nem kell fölvenni a kesztyűt. Hajoljatok el tőlük. És ez nem könnyű dolog. Itt az embernek önuralmat kell gyakorolnia. És ebben Isten megerősít bennünket az evangélium szerint. Adjon Isten mi nekünk bölcsességet, hogyha ilyen helyzetekkel találkozunk a mi kis életünkben. Az első, amit mond, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat okoznak. A második, amit mond a gyülekezetnek, az az, hogy nagyon elgondolkoztató, majd otthon nézzük meg a 20. verset, a sátánt a ti lábaitok alatt meg fogja rontani a békesség Istene. És az ember azt mondja, na hát ez azért kicsi vagyok. Hogy ez az ígéret azért nagyon nagy én nekem, hogy a békesség Istene a sátánt meg fogja rontani a ti lábaitok alatt, ráadásul hamar. És arra gondol az egyszerű hívő ember, hogy hát ez biztos nem én vagyok, és jól is gondolja alapjában véve, mert aki a sátánnak a fejére tapos, az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Hiszen tudjuk, ez volt az ős evangélium, a Biblia legelső ígérete, amikor az ember pár bűnbe esett, és ott álltak szegényen és kifosztva és mezételenül és bűneikben, és a kározat mélysége megnyílt előttük, reménytelenül és kiüzetve, akkor az Úr azt mondta, hogy eljön az asszony utódja, és a kígyó fejére tapos. A Biblia harmadik lapján olvassuk ezt. Az asszony utódja, aki eljön, egy férfiú. A héber szövegben is van maszkulinum. Hím nem, nő nem, semleges nem. Innen tudjuk, hogy itt egy férfiről van szó, az asszonynak a utódja vagy magva, a károli szerint. Egy férfiú lesz, aki eljön, és az ellenségnek, a kígyónak a fejére tapos. És őt várták az egész Ószövetségben a hívő emberek, mikor jön már el a messiás, és mikor fog a kígyónak a fejére taposni. És eljött, ő az Úr Jézus Krisztus
aki legyőzte a mi ellenségünket. Úgyhogy a hívember azt mondja, hogy ha ilyen ígéretet kaptam, hogy a kígyó fejére taposok én, akkor ez csak úgy lehet, hogy Krisztus mellé állok, és ő végezte a munkát, és ő adja nekem a győzelmet, amiben én váltig reménykedek, és amit nagyon-nagyon várok. Ez azt jelenti, hogy Krisztus az ő győzelméből ad nekünk egy kis részecskét. Tehát ezt a munkát tulajdonképpen Krisztus végezte el. Amikor legyőzte a mi ellenségünket a sátán, a kereszten, és elvette azt a fegyverét, amiben bennünket vádolt, megbocsátva a bűneinket, és így győzelmet szerzett. Amikor azt mondja, hogy az Úr a sátán meg fogja taposni a lábaitok alatt hamar, akkor az azt jelenti, hogy Krisztus az ő győzelméből egy kis részecskét fog nekünk adni. Ő a győztes, mi is lehetünk győztesek. Ezért mondja, hogy meg fog erősíteni bennünket az ő evangéliuma által. Hogy mi is nem mindig vesztesek legyünk az ördög elvívott harcban, hanem legyünk győztesek is. Segítsen bennünket ő ebben. Persze nem úgy történik sokszor ez a győzelem sem, hogy mi azt elképzeljük. Mert mi úgy képzeljük el ezt a győzelmet, hogy ez egy látott, egy diadalmas győzelem lesz minden esetben. Nos, ez Pál apostolok életében és a római gyülekezet életében az, hogy hamar megtörténik, ez nem olyan bekövetkező hamar volt, mint ahogy ők ezt elképzelték volna. Tudnélik, ez 57-ben, 58-ban hangzik el, és nem telik vele 10 év, amikor a császár, a Néró, mondhatom, megbolondul, és egy óriási küldözés támaszt a gyülekezettel szemben. És elkezdődik az első keresztény üldözés ott a Rómában, ahol rengeteg mártírja lesz ennek az üldözésnek, és a sátán nem úgy néz ki, mint akit megtapostak volna, hanem mint aki szabadul szerte jár, mint egy ordító oroszlán, hogy elnyelje az áldozatokat. De ez az ígéret akkor is megvan, mert lehet, hogy az életünk külső dolgai nem úgy mennek. Lehet, hogy az ellenség tombol és uralkodik fölöttünk, de lelkünk akkor is Krisztusban van. És a hitünk megnyeri azokat a harcokat, amik a hitnek a harcai, és győzelembe vezet bennünket. Tehát lehet, hogy külsőképpen szorongatott helyzetbe kerülünk, de azért lehetnek nekünk győzelmeink. Ez az ígéret érvényes ránk. Ő tudja, az Úr tudja, hogy
miben van nekünk szükségünk ilyen győzelemre. Adja, hogy az mi életünkben megvalósuljon, hogy megrontja a sátánt a lábaink alatt. Hamar. És a harmadik pedig az, ami az alapgondolat, hogy Isten titeket megerősíthet. Isten titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése által. Tehát, ami eddig is a vezér motivum volt, az mostan külön kiemelődik, hogy Isten megerősít bennünket az én evangéliumom és a Jézus hirdetése által. Ezt mondja Pál apostol, hogy az én evangéliumom által. Lett volna Pál apostolnak egy külön saját, külön bejáratú evangéliuma? Egyáltalán nem erről van szó. Inkább úgy lehet mondani, ez az evangélium az én evangéliumom lett. Én ezt teljesen elfogadtam, és ez az, ami számomra jó hír, és én ezt a jó hírt hirdetem másoknak is. Tudnélik, Calvin szerint ez a kettő ugyanaz. Megerősítiteket az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése által. Ergo, az én evangéliumom a Jézus Krisztus hirdetése. Az én evangéliumom az, hogy én beszélek az embereknek arról, aki a kígyó fejére taposott, és aki teljes szabadítást szerzett és szerez mi nekünk. Azonban mégis van benne valami olyan többlet, ami több, mint a Máté, Márk, Lukács és a János evangéliuma. mert Isten még többet adott Pál apostolnak, mint amit Máté, Márk, Lukács, Jánosnak adott. Ezért is mondhatjuk, hogy az én evangélium. Tudnék, Pál apostolnak adott egy olyan külön kijelentést, ami addig el volt titkolva. Ha elolvassuk otthon ezt a részt, a Római Levél 16. fejezetét, amit magyarázok, akkor láthatjuk, hogy Pál apostolnak adott még egy külön pluszt, egy külön kijelentést, amit eddig még nem jelentett meg. Egy titokról beszél, hogy az a bizonyos titoknak a kijelentése az, ami eddig el volt titkolva, most nyilvánvaló lett, és az én evangéliumomban ez is benne van. Isten jelentette ki ezt a titkot Pál apostolnak. Tudnék, itt még, amíg Pál leírja ezeket a dolgokat, és még aztán utána a Jelenések könyve is, ez az újszövetségi kijelentés. Ez a kijelentésnek az ideje, amikor Isten rendkívüli időszakban, időben a Bibliát létrehozza. Amikor ihletés inspirálja az embereket, hogy írják le a szent iratokat, amikre felépül 2000 év óta a gyülekezet. Ami a gyülekezet alapját jelenti majd. Ez az a egyedülálló kijelentés, amit Isten adott az apostoloknak, és itt Pál apostol ebben a kijelentésben részes, most tulajdonképpen ihletett emberként ír, a Szentlélek adja azokat a muníciókat, amiben mi fogunk élni, vagy mi élünk, a gyülekezet él már 2000 esztendeje. Ez még úgy volt, hogy még egy plusz titkot kijelentett nekik, ami különösen megerősítette őket. Tudjátok, hogy mi ez? Hogy mi sem vagyunk kirekesztve. Bennünket is befogad. Tudnék, az a titok, amit kijelentett Pál apostolnak, az az, hogy nem csak a zsidók, hanem a pogányok is. És a római gyülekezetben, és Ázsiában, és Kis-Ázsiában, és Görögországban hány pogány ember volt, aki arra gondolt, hogy na azért az igazi, hogyha valaki zsidó ember, mert az az Istennek a népe. Minket úgy tűrt, megtűrt emberként majd befogadnak. És azt mondja, Pál apostol nem. Én olyan kijelentést kaptam, hogy Krisztusnak egy gyülekezete van, amiben beletartozik a zsidó is, meg a pogány is, beletartozik a görög is, meg a szkíta is, és mindegy, hogy milyen nációból jön valaki. Isten nem személyválogató, bárhonnan jössz, és bárki vagy, az Isten téged szeret és elfogad. És hogy ez kicsit mutatis mutandis változtatva, azért kiterjesztem, elmondhatom, hogy bármilyen társadalmi helyzetből származik valaki, bármilyen háttere van, bármilyen múltja is van, hogyha a Krisztust elfogadja megváltójának, akkor helye van a gyülekezetnek. És hogyha ez a kedves meghívás, és ez a belehelyezés a Krisztus közösségébe az enyém lesz, valóság lesz, akkor ez roppant erősít. Roppant megerősít és bátorít engem. Így hát át is élhetem nap mint nap, hogy Isten megerősít bennünket minden vonatkozásban, a Jézus Krisztus evangéliuma, és annak hirdetése által. Isten segítsen bennünket ebben. Amen. Válaszoljunk az ígére, énekelvén a 393. dicséretünk első versét. A 393. dicséret első verse így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg. Thank you. imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a gyülekezet titkát és a gyülekezet egységét, amit itt a római levélben láthattunk, amikor azt a 26 nevet megemlíti Pál apostol, amikor a levél végén azokat is, hogy kik köszöntik ezeket, és két gyülekezet találkozik, a korintusi meg a római, és láthatjuk a te népednek az egységét. De köszönjük, hogy ez egy olyan csodálatos közösség, ami az egész történelmen végig húzódik. Mindig volt neked néped, és most is van neked néped. És köszönjük a mai Fébéket, és köszönjük a mai Akvilákat és Priscilákat, és köszönjük a mai Epenétuszokat, meg Andronikákat, meg a Júniákat, akik ma itt vannak a gyülekezetünkben, akik ugyanúgy hasonló módon, vagy ugyanúgy szolgálnak te neked, kétkezi munkával, szívvel, lélekkel, munkában az egységét, a közösségét ennek a csodálatos gyülekezetnek, ami a te néped, aminek tagjai lehetünk. Adunk, hogy vigyázzunk az féltő szeretettel az egységre, és adj nekünk béketűrést, hogy nehogy az ördög össze-vissza tudjon dobálni mindent a gyülekezetünkben. Adj nekünk győzelmeket a különböző harcainkban, amikor a sátán megtámad bennünket. Köszönjük, hogy te vagy az, aki a kígyó fejére tapostál, és győzelmet szereztél, és már adtál nekünk győzelmeket a te győzelmedből. Így vezess továbbra is bennünket, hogy nem mindig vereséget szenvedett, hanem győztes keresztjének lehessünk. És közben ad, hogy meg tudjuk tapasztalni nap mint nap, hogy a te evangéliumod, a te üzeneted, a Jézus Krisztus, a te neved hirdetése, ez megerősít bennünket, amire annyira szükségünk van. Köszönjük a megerősítő kedves hívogatást és biztatást, hogy bennünket is szívesen látsz, és befogadsz, és népedhez tartozhatunk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, és része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyáknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma október 23-án együtt gondolkozunk, ami nemzetünkkel együtt emlékezünk, és hálát adunk Istennek, hogy megőrzött bennünket, megtartott bennünket. Ezt a nemzetet hordozza továbbra is irgalma és kegyelme szerint. És ahogy mondtam is, bárcsak minél többen Isten törvénye szerint akarnák leélni az életüket, hiszen akkor Isten áldása ránk szállna. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Hétfőn a konfirmációs órát 5 órakor megtartjuk természetesen. Kedden 7 órakor a dolgozók bibliórájára várjuk a testvéreket. Még mindig a második helvét hitvallás 18. fejezetével foglalkozunk. Gyertek beljebb, szeretettel várom titeket. Hirdetem tovább azt, hogy a reformáció hetében vagyunk, illetve most ünnepeljük a reformációt ezen a héten, és erre az alkalmak a következőek. Szerdán, csütörtökön és pénteken 6 órakor lesz a három közös este a kispesti reformátusság együtt ünnepli most is a reformációt. Minden este 6 órakor lesz az Isten tisztelet, ahol egy ige hirdetés, vagy ige magyarázat és egy előadás hangzik el. Szerdán a templomtéri gyülekezetben, csütörtökön mi nálunk, pénteken pedig a rózsatéri gyülekezetben lesz ez a közös alkalom. Tehát szerdán a templomtéri református templomban hangzik el két szolgálat. Csütörtökön mi fogadjuk a kispesti reformátusságot, pénteken pedig a rózsatéri gyülekezet. Jöjjünk el ezekre az alkalmakra. Vasárnap 10 órakor az Úrnak szent asztalát megterítjük az új borral kapcsolatban, hiszen Jézus a drága vérét a borhoz hasonlította. A 31-én, a reformáció napján hétfőn a templomtéri evangélikus gyülekezetben lesz istentisztelet 10 órakor, ahol az evangélikus lelkész Deák László és a templomtéri lelkipásztor református testvérünk Harkai Ferenc fogja az igét hirdetni. Ezek tehát az előttünk levő alkalmak. Tehát ismét mondom, szerdán 6-kor, csütörtökön 6-kor és pénteken 6-kor a templomtéren mi nálunk, és pénteken pedig a rózsatéren. Közös alkalom még hétfőn 31-én 10-kor az evangélikusoknál. Azért lassítottam le a hirdetést, mert közben végig arra gondoltam, hogy a meghívókat nem készítettük el. Megvannak, csak le kellett volna sokszorosítani, tehát ha valakit nagyon érdekel, akkor utána még tudunk lehúzni néhány példányt, és át tudjuk adni. 10 példánynál van csak az irodában. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és a záró énekünket énekeljük. A 393. dicséretünk, a megkezdett énekünk második versét énekeljük, utána pedig a himnuszt, aminek most ismét különleges akusztikája van, hiszen október 23-ára emlékezünk. A 393. dicséretünk második verse így kezdődik: Él az Úr, áll ígérete. Thank you.